a mi segítségünk és együttlétünk gazdag megáldása, jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntök mindenkit a verőfényes nyári vasárnapon. Isten lelke tegye áldotta a mi közösségünket. Énekeljük testvéreim kezdőjénekül a 155-ös éneket. A 155. énekünk így kezdődik. Ó, mely boldog ember az, ki téged élő, igaz, egy Istent megismerhet. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek igéjét a 73. Zsoltárból. A 73. Zsoltárt olvasom, az első verstől kezdve egészen a fejezet végéig. Figyelmes lélekkel hallgassuk. Aszáf Zsoltára. Bizony jó Izraelhez az Isten, azokhoz, akik tiszta szívűek. De én már-már meghanyatlottak lábaim, és kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét. Mert halálukig nincsenek kínjaik, és az ő erejük állandó. A halandók nyomorúságában nincs részük, és az emberekkel nem ostoroztatnak. Ezért nyakuknak ékessége kevésség, ruhagyanánt erőszak borítja őket. A kövérség miatt kinyülnek az ő szemeik, elméjük gondolatai csaponganak. Gunyolódnak és gonoszságot szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással. Az égre tátogják szájukat és nyelvük eljárja a földet. Azért fordul az ő népe ide, hogy tele pohár vizet szürcsölnek, s mondják, mint tudhatná ezt az Isten, s van-e a magasságosban értelem? Imé ezek gonoszok, és örök biztonságban vagyont gyűjtenek. Bizony, hiába tartottam én tisztán szívemet, s mostam ártatlanságban kezeimet, mert nyomorgattatom minden napon, és ostoroztatom minden reggel. Azt mondom, ilyen módon szólok, íme a te fiaid nemzedékét árulom el. Gondolkodom, hogy ezt megérthessem, de nehéz dolog ez szemeimben. Míg nem bementem az Isten szent helyébe, ott megértettem azoknak sorsát. Bizony sikos földön helyezted el őket, pusztaságokra vetetted ki őket. Mint elpusztulnak, egy szempillantásban. Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Mint álmot, a felserkenünk. Te, Uram, a felserkensz, úgy veted meg képüket. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, akkor balgatag és tudatlan volnék én, oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön. Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és az én örökségem, te vagy, ó Isten, mindörökké. Mert ímé, akik eltávoznak tőled, elvesznek. Mind kiírtod azokat, akik elhajolnak tőled. De én, Isten közelsége, oly igen jó nékem. Az Úristenben vetem reménységemet, hogy hirdessem minden te cselekedetedet. A kegyelem Isten áldja meg az igéjét, hogy az gazdagon lakozzék mindnyájunk szívében, hogy mi sok lelki gyümölcsöt tudjunk teremni az ő dicsőségére. Gyertek, imádkozzunk, valljuk meg bűneinket együtt, hangos szóval a következőképpen. Úristen, örökké való és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséged előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk, bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kározatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és károsztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtte. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről szóló bizonyságtételünk után halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéjéből, ahol így szól hozzánk. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük az Urat testvérek elénekelve a 370. énekünket. A 370. ének mind a 4 versét énekeljük. Az első így kezdődik, Úristen, csak néked éneklek. Imádkozzunk. Istenünk, édesatyánk, azt szeretnénk mi is szívből megfogalmazni, amit az ajkunk imént énekelt a régi ének írójával együtt, hogy csak neked énekelünk, csak neked zengünk, csak téged áldunk. Istenünk, te látod, hogy a bukott ember mennyire hajlamos helyetted mást imádni, helyetted más előtt leborulni. Urunk, te látod, mennyiféle idegen függőségbe tud kerülni egy-egy emberi élet. És te látod, hogy az idegen uralmak alatt nyögve meggörnyed az emberi élet, deformálódik, tönkre megy. És sokszor későn veszi észre az idegen hatalom kötelékébe került ember, hogy rossz helyen van. Amikor már kiégett a szíve, összetört az öröme, amikor már oda lett becsülete, amikor beszenyeződött tisztasága, amikor jó hírneve is véget ért, olyankor talán élete romjain sírva döbben rejel sok ember arra, hogy rossz irányba indult, hogy rossz lóra tett. Istenünk, könyörülj rajtunk, és bocsáss meg nekünk Valahányszor mi is ilyen tévejgésbe estünk. Valahányszor nem téged imádtunk. Nem téged láttunk és éreztünk egyedülinek, nagynak és hatalmasnak. Bocsáss meg, mikor erőt vett rajtunk is a kétel. Amikor mi is úgy láttuk, mint Aszát, a 73. Zsoltár írója, hogy a gonoszok a szerencsések. Azok, akiknek gyarapszik a vagyona, azok, akik elhíznak jólétükben, és nem gondolnak rejád. Sőt, kigunyolják azt, aki benned bízik. Istenünk, könyörű rajtunk, és óvj meg minket attól, hogy elkövéredjék a szívünk, hogy azt mondanánk magunkban, kicsoda az Isten, és hogy mi közünk hozzá. Istenünk, köszönjük, hogy Te azt akarod, hogy közünk legyen hozzád. Köszönjük, hogy neked, igenis, nagy közöd van hozzánk. Számon tartasz minket. A tieid vagyunk, a teremtés jogánál fogva. De tieid vagyunk, a megváltás jogánál fogva is. Köszönjük, hogy nagy árat fizettél életünkért. Azért, hogy ismét visszakerüljünk a te tulajdonodba. Hogy ne a gonosz uralkodjon rajtunk, mert annak rossz vége van. Köszönjük neked, hogy ma is azért gyűjtöttél a te közeledbe minket. Mert terved van velünk. Szólni akarsz a szívünkhöz. Közelebb akarsz vinni minket Jézus által, te hozzá, hogy otthon legyünk nálad, és mindig megcsendesedjen a háborgó szívünk a te mennyei békességed közelébe. Amikor leszakadnak bűnterheink, hétköznapi életünk gondterhei, amikor kiegyenesítesz minket lélekben, és fölemeled fejünket, és ismét mennyei célra irányítod a szívünket. Köszönjük ezt a lehetőséget, köszönjük, hogy ennek haszonélvezői lehetünk újból. Áldott légy mindezért, Istenünk. Köszönjük, hogy kegyelmesen fogadsz, és odaengedsz egészen közel a te isteni szíved melegéhez minket. Amen. Készüljünk, drága testvérek, Isten igének a hallgatására. Elénekelve a 433. ének első két versét. 433. ének így kezdődik. Szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgád hallja szódat. Olvasom Isten üzenetét, kedves testvéreim, a 73. Zsoltárból, a 21. verstől kezdve. A 73. Zsoltár 21-től 25-ig terjedő verseit olvasom, hallgassuk meg, figyelmes és csendes lélek. Hogyha keseregne szívem, és háborognának veseim, akkor balgatag és tudatlan volnék én. Oktalan állat volnék te irántad. De én mindenkor veled vagyok. Te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután dicsőségbe fogadsz be engem. Kicsodám van az egekben. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Kicsodám van az egekben, náladnál egyébben nem gyönyörködöm e földön. Drága testvérek, Asszász ennek a különösen gyönyörű Zsoltárnak a szerző. Asszász Dávid király idejében volt templomi énekes. A neve is sokat jelent, az Asszász név azt jelenti, hogy gyűjtő. Ráadásul nem akárminek a gyűjtője, hanem énekgyűjtő, himnuszok gyűjtője, lelki kincsek gyűjtője. Nem sok ilyen ember van ezen a világon. Sokkal több azok száma, akik földi kincseket gyűjtenek. Akik kézzelfogható tárgyi dolgokat gyűjtenek. Sokszor már nevetségességig fajul egy-egy gyűjtő, szenvedélyű embernek a hozadéka. Van, amikor már alig tud mozogni a házában, az udvarán, a sokszor kacat számba menő semmiségek összegyűjtése miatt. Asszász énekgyűjtő, himnuszgyűjtő, Isten országa kincseinek a gyűjtője. Ráadásul azt olvassuk az 1 Krónika 25.2-ben, hogy 4 fia volt Asszásznak, és mind a 4 az apjukhoz hasonlóan énekes volt az Isten templomában. Micsoda kincsgyűjtés egy apa részéről. Mind 4 fiát oda tereli Isten szolgálatába, hogy ők is hozzá hasonlóan Istennek gyűjtsenek lelki kincseket, neki zengjenek éneket. Tudunk-e ilyen lelki javak gyűjtői lenni? A fiakat is oda terelni az ilyen jellegű gyűjtés szolgálatát. Jaj, mennyiféle siklott élet, mennyi sikamlós talajra jutott ember, akik valami másnak a gyűjtésében töltik el életük idejét, és prédálják el élet erejüket. Hány ember döbben rá talán túl későn arra, hogy nem jó irányba indul gyűjtögetni. Ágoston a 4.-5. században élt neves egyházatya ifjúságának nagy részét eltékozolta abban, hogy testi élvezetek gyűjtésében fáradozott. És amikor megszólította Isten a Szentírás egy igéjén keresztül, hogy vessétek le a sötétség cselekedete, és öltözzétek fel a világosság fegyverei, akkor döbbent rejá arra, hogy ő maga a Teremtő Isten, az ajándékozó Isten helyett az ajándékokat harácsolta, gyűjtögette. Így fogalmazott később az önéletírásában, megtérése után, hogy háttal álltam a világosságnak, arccal a megvilágított tárgyaknak. És a megvilágított tárgyak kötötték le minden figyelmét, energiáját. Amikor már az általa gyakran váltogatott nőket is tárgyakként kezelte, élvezeti cikkekként bánt velük. Háttal állt ekkor a világosság. Hogy amikor megszólítja Krisztus a világ világossága az evangéliumon keresztül, akkor megforduljon, szembe kerüljön a világ világosságával. És rádöbbenjen arra, hogy eddig a teremtett dolgokat imádta a teremtő helyet. Ideje már a teremtőhöz odafordulni, és őt imádni, és neki mondani köszönetet minden teremtett dologért. Mindenért, ami ezen a földön van. Kicsodán van az egekben, kérdezi Asszász. Náladnál egyébben nem gyönyörködöm-e földön? Különös mondat. Ég és föld. Vajon ellentétben van a kettő egymással? Vajon egyik a láthatatlan dimenzióba tartozik, ami számunkra elérhetetlen, ami tőlünk idegen, és mi csak ennek a látható világnak, a földnek a fogjai vagyunk? Porból lett és porrá váló lények, kiknek semmi közünk az éghez? Annyira-e földből valók vagyunk? Ég és föld. Vajon olyan ellentétes dimenziók, amiknek semmi közük egymáshoz? És ha mi föld lények vagyunk, akkor soha nem kerülhetünk kapcsolatba az éggel? Vajon igaz az, amit Kosztolányi Dezső nagy költőnk így fogalmaz? Itthon vagyok itt a világban, de nem vagyok otthon az égben? Hogy van az, hogy ő is tud arról a másik dimenzióról, az égről? És megvallja őszintén, hogy abban nincs otthon. Lám aztán mindkét dimenzióban otthonosan mozgott. Nem véletlen, hogy Isten embereként úgy élt ezen a földön, hogy ezen a földön Isten szolgálatában állt. Ezen a földön két lábbal járva, az eget fürkészte, és mindkét világban otthon akart lenni. Mert rádöbbent arra, az egész 73. Zsoltár erről beszél, hogy a két világot nem szabad, és nem is lehet elválasztani egymástól. Sőt, nem is lehet kiátszani egyiket a másik ellen. Az Isten eljáró embernek, az ószövetségi énekesnek, Aszáfnak, az új szövetség mai gyermekének, neked és nekem, igenis, közünk lehet az éghez, miközben a földön járunk. Akkor is, ha a földön sogonosságot látunk, akkor is, ha ledöbbenünk olyan tragédiákon, olyan gonoszságokon, amelyek a közelünkben történtek a napokban. És még történni fognak, mert sajnos a bukott ember minden gonoszságra képes. Csak akkor kezd eltávolodni a gonoszságtól. Akkor kezdi meggyűlölni a sötétséget, amikor már a világ világosságának a fénykörébe kerül. Nézzük meg Aszáf gondolatmenetét. Már-már meghanyatlottak lábaim, mondja a második versben. Kis híja, hogy lépteim el nem iszamodtak. Milyen érdekes, régies magyar kifejezés ez. Ugye, amikor a jeges úton nem tudunk biztonságosan lépni, kis híja, hogy el nem csúszunk, hogy ki nem fut a lábunk alulunk, és ha megtörténik, akkor jön a baj, csonttörés és egyebek. És már-már ilyen helyzetbe került lelki értelemben a zsoltáros. Miért? Mert tekintetét túlzottan azokra az Isten nélkül élő emberekre szegezte, akikről azt mondja, hogy kevélyek, gonoszok, jószerencsések, erejük állandó, nincsenek kínjaik, sőt, nem ostoroztatnak, nyomorúságban nincs részük, ezért nyakuk ékessége kevésség, erőszak borítja őket. Elmei gondolatai csaponganak, gunyolódnak, gonoszságos szólnak, elnyomásról beszélnek fennhéjázással, az égre tátogatják szájukat, és nyelvük eljárja a földet. Figyeljük! Gonoszok is tudnak az égről, és a földről, mint az Isten gyermekei. Csak másként viszonyulnak az éghez is, és a földhöz is, mint az Isten gyermekei. És itt a nagy különbség. Hogy nézel az égre? Aszerint fogsz élni a földön. Gonoszokra azt olvassuk itt, 9. versben, az égre tátogatják szájukat. Azaz, felemelik szavukat az ég ellen. Kigunyolják az eget is, annak urát is. Sőt, le is akarják rángatni onnan az egek urát. mint egy magukat akarják föltolni az Isten helyébe. És hányszor megtette ezt az ember a történelem során? Ezek nyomán születik a sok véres diktatúra, a sok elnyomás, a sok kisemmizés. Ezek nyomán születik a lelkek eltiprása. Ezért olyan veszélyes, amikor valakik az égre tátják szájukat, és nyelvük eljárja a földet, vagyis a földről sem beszélnek helyesen. Mert nem tudják igazán megbecsülni azt a talp alatnyi földet, ami fölött ott van az ég. Mert nem becsülik az eget sem. És jaj azoknak, akik kiátszák a föld ellenében az eget, vagy az ég ellenében a földet, mert sehol sem lesznek otthonosak. És világvándoraiként szerencsétlenül, gazdátlanul fognak vergődni, és végül nem azok lába fog megcsúszni, akik Aszáfhoz hasonlóan keresik az Istent, hanem végül is azok jutnak nagy csúszságra, akik pimaszul az égre tátogják a szájukat. És akik a földről sem beszélnek megfelelő módon. Dosztojevszki, a neves orosz író, azt mondja, hogy az emberi lét egész törvénye csak is abban rejlik, hogy az ember mindig tudjon meghajolni a mérhetetlenül nagy előtt. Ha az embereket megfosztják a mérhetetlenül nagytól, akkor nem élhetnek tovább, hanem meghalnak kétségbeesésükben. Az embernek éppen annyira szüksége van a mérhetetlenre és a végtelenre, mint arra a kis bolygóra, amelyen lakik, fejezi be Dosztojevszki a gondolatát. Mérhetetlenül szükségünk van a nagyra és a végtelenre. Szükségünk van az égre. És szükségünk van az ég urára. Mert csak így kerülnek helyre a dolgok ezen a földön. Így kerülnek helyre a dolgok bennünk. Mi is csak így kerülünk a helyünkre, ha felfedezzük azt, amit Aszáf is felfedezett. Hol? Azt mondta, gondolkodtam, hogy ezt megértsem, nehéz dolog ez szemeimben, míg bementem az Isten szent helyére, és ott megértettem a gonoszok sorsát, megértettem az én helyzetemet. Noha már-már kísérje, hogy el nem csúsztam, de rájöttem, hogy végül is a gonoszokat helyezted el sikos földön, mondja a 18. vers, és pusztaságba vetetted ki őket. Minden pusztulnak egy szempillantásban, elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. Micsoda felismerés! Mi a nagy különbség gonoszok és istenfélők között? Hogy a gonoszok noha gyűjtenek vagyont láthatólag, jól megy soruk, de sikos földön vannak, és elenyésznek a rettegéstől. Tele vannak félelemmel, szorongással. Miért van az, hogy sorra buknak le a közismert politikai személyiségek országunkban? De nem csak itt. Lásd, volt francia elnököt is nemrég bíróság elé idézték. Kihallgatásra. Korrupció gyanús ügyben. És tele van a világ ilyen jelenségekkel. Sikos földön élőkkel, akiknek a szíve tele van rettegése. Mikor derül napvilágra az, amit a sötétségben cselekedte. Ezért érdemes a világ világosságában járni. Neves zsidóból lett keresztény írónő Simon Weil azt mondja, hogy az ember csak Isten és a bálványimádás között választhat. Más lehetősége nincs. Az imádat képességét magunkban hordozzuk. Tárgyát vagy a világban, vagy egy másikban találjuk meg. Az imádat tárgyát. Kicsoda a mi imádatunk tárgya. Jaj, ha ember ne legyen a te imádatod tárgya, sem a feleséged, sem a férjed, sem a gyermeked, sem az unokád. sem a legjobb barátod. És ne legyen imádott tárgya sem a pénz, sem az autó, sem a ház, sem a föld, sem az arany. Mert ezek mind elenyésznek, ami imádatunk tárgya, helyes módon, egyedül, csak, ami Istenünk lehet, aki Jézus Krisztusban jött olyan közel hozzánk, hogy itt a földön bemutassa nekünk a más dimenzióból érkező Jézus azt, hogy hogyan kell élnünk nekünk ebben a földi dimenzióban, helyes módon. És ennek a tanításnak az alapköve az volt, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, minden erődből, és akkor szeretni tudod fele barátodat úgy, mint önmagadat. És akkor itt kiesik az önzés, kiesik az, hogy csak magamnak élek, kiesik az, hogy magamon kívül nem látok senkit és semmit. Csodálatos lehetőség nyílik meg akkor, amikor korábban háttal a világvilágosságának álló ember szembe kerül a világvilágosságával, ahogy Ágoston fogalmazott. És hatalmas fordulat történik az életében. Azt mondja C.S. Lewis, a neves keresztény angol író, hogy akkor már a hamis végtelenség édes mérgétől szabadul az ember. Addig valami hamis végtelenség édes mérgén csámcsogott. És későn vette észre, hogy mérgeződik az élete. Ettől akar megszabadítani minket a mi Urunk. Mert lám, ideológiai, erkölcsi vonalon, kulturális vonalon, gazdasági téren, politikai téren, mindenütt ott van a gonosznak a mérge, amit becsomagol édes csalétekbe, hogy ráharapjunk. Mint amikor kitesszük a kártevő rákcsálónak a mérget, és közben oda tesszük az édes csalit, egy finom, illatos sajt darabot, vagy egy szalonnát. De amikor ráharap, kiderül, hogy noha édes és finom, de mérgezett. És ettől szeretné megóvni a mi életünket, a mi Urunk. Ezért mondja Isten, hogy vigyázzunk, és figyeljünk arra, hogy kicsodánk van nekünk az egekben. Ezért rajta kívül senki másban nem gyönyörködünk ezen a földön. Persze föltetnénk a kérdést, akkor nem gyönyörködhetünk semmi látható dologban. Egy szép nőben, egy kinyíló virágszálban, egy naplementében, egy gyönyörű műalkotásban, egy festményben, egy szoborban, egy nagyon érdekes épületben. De igen, csak úgy, hogy elsően legyen lelki szemeink előtt mindezeknek a teremtője, az alkotója. Lelkünk benne gyönyörködjön teljesen, és minden teremtményét tegyük utána a sorrendbe. És akkor nem bűnös szemekkel fogok ránézni az ő teremtményeire, hanem úgy, mint aki hálát ad azért, hogy ilyen teremtője van, aki ilyen pompás dolgokat tudott erre a földre helyezni. És akkor minden szépről ő jut eszembe, a szépség forrása. Mindenről, amiben gyönyörködöm, az jut eszembe, hogy adjak hálát annak, aki ilyen gyönyörűséges dolgokkal tudta szépé tenni ezt a sárgolyót. És így kapcsolja össze ez a Zsoltár az eget a földet. Kicsodán van az egekben? Náladnál egyébben nem gyönyörködöm a földön. Hitben előjárt nagyjaink mindig arra törekedtek, hogy ezt a két dimenziót valamiképpen összekössék, egybefogják. A Benedek rendi szerzeteseknek a nagy alapítója Szent Benedek. Ennek az egész rendnek az alapítója. Azzal a céllal alapította meg a bencés rendet, hogy lebontsa ezt a mesterséges emelt falat a lelki és a földi között. A láthatatlan világ és a látható világ között. És a kettőt átjárhatóvá tegye. Azt hirdette Szent Benedek, hogy az imádság egyenlő a munkával, a munka pedig egyenlő az imádsággal. És azt mondta, hogy szerzeteseim nem a kolostor falain belül érzik magukat a legjobban, hanem a kolostor kertjében, amikor gyönyörködhetnek Isten teremtett világának a rendjében és a szépségében. Csak hogy az a kert azért volt olyan szép, mert a bencés szerzetesek vallották, hogy a munka is imádság. És nagyon szorgalmas földművelők voltak, kézművesek voltak, és igyekeztek mindenféle munkát Isten dicsőségére végezni. Ezért tanítja Pál is, hogy bármit cselekeztek, akár esztek, akár isztok, mindent az Isten dicsőségére cselekedjetek. Hogy az imádságod olyan legyen, mint a munka, és a munkád olyan legyen, mint egy imádság. Luther Márton, a nagy reformátorunk célja is az volt, hogy ezt a két világot összebékítse, és észrevétesse Isten a mindennapok történéseiben. Hogy egy patakcsobogásról, egy madárdarról, egy szép leányról, egy virágszárról, egy gyönyörű naplementéről, vagy egy szivárványról a mindenség pompás, gazdag Istene jusson eszedbe. És borulj le hálaadással nem a teremtett dolgok előtt, hanem a teremtő Isten előtt. Hogy miközben ezen a földön élsz, aközben gyönyörűséged a föld ura felé irányulja. Egy mai bentés szerzetes pedig így fogalmaz, ez az ő életének a mottója, hogy hétköznapi életünket nem hétköznapi módon megélni. Hétköznapi életünket nem hétköznapi módon megélni. Hogy lehet ez? Csak úgy, hogyha a mi szívünk tele van vele. Hogyha valóban a helyén van a szívünk, úgy, ahogy fogalmaz egy másik nagy követője Krisztusnak, Kempis Tamás, aki a Krisztus követésében című művében így írja, ha helyén lenne a szíved, akkor számodra minden teremtmény az Isten élet tükre lenne. Minden teremtmény az Isteni élet tükre lenne. Tegnap kertben itt csendben készülvén, a zöld közepén, úgy szemléltem egy méhecskét, amint egy kinyílt virág kelyhébe bújt vele, keresve a nektárt. Honnan tudja az az apró kicsi lény, hogy ott neki keresni valója van, és hogy ott nem hiába keres, mert ott találni fog valami édeset, amit be tud gyűjteni. Ráadásul a méhecske gyűjtése, lásd, aszáv gyűjtéséhez hasonlóan. Nem is öncélú, és ebből nyerjük a mézet, mi emberek. Milyen különös törvényszerűséget helyezett el Isten ebben a világban, hogy minden az ember a teremtés koronájának a javát szolgálja. Ó, vajon felismerem-e, hol a helyem igazán ebben a teremtett mindenségben, és hogy észreveszem-e Isten kezenyomát mindenben, akkor is, mikor sokszor megdöbbenek a megtörténő gonoszságok láttán, vagy a gazdagok, vagy Isten nélküliek égre gonyolódásán, vagy a föld lebesülésén. Menjek csak újra és újra oda, be az Isten szent helyébe, és tárjam elé az én szívem kételjeit, gondolatait, gyötrődéseit, és választ fogok kapni kérdéseimre úgy, mint Aszáf a zsoltáros, aki azt mondta, ha keseregne szívem és háborognának veseim, akkor balgatag és tudatlan volnék. de én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb kezemet. Tanácsoddal igazgatsz engem ezen a földön, azután dicsőségedbe befogadsz engem az égben. Ezért hát nincs rajtad kívül számomra más, ezen a földön sem, akiben gyönyörködjem, de úgy, mint teremtőmben. És rajtad kívül, teremtő Istenemen kívül, felszabadult szívvel és bűntőlmentesen szeretnék gyönyörködni a teremtett dolgokban, felismerve azokon a te kezed nyomát. Úgy gyönyörködni a teremtett dolgokban, tárgyaktól kezdve egészen az emberig, mint aki felismerem minden teremtett dolgon a te kezed nyomát. És a te kezed nyomában gyönyörködöm tulajdonképpen minden teremtett dolgot látva. Ó, bárcsak tudnánk ilyen módon összekapcsolódni, mi földi lények az éggel, és tudnánk ilyen módon átélni azt a csodát, hogy felismerhetővé tette magát Isten számunkra a természetes dolgokban, a hozzánk közel álló dolgokban azért, hogy a távolinak tűnő Isten közel kerüljön hozzánk, és így otthonossá váljunk mindkét világban. Amen. Gyertek testvérek, válaszoljunk Isten igei üzenetére, énekeljük el a 458-as énekünk első versét. A 458. ének első versét énekeljük, mely így kezdődik, az Úr csodáson működik. Teremtő Istenünk, bocsáss meg nekünk, hogy mi is gyakran csak a földi dolgokra nézünk, és bizony nem egyszer kiábrándulunk, és kétségbe esünk emiatt. Valóban a bűneset óta ebben a teremtett világban annyi visszataszító és érthetetlen dolog történik. És minden, ami történik, sajnos a bukott emberhez köthető. Mert ő vérengzőbbé vált, mint a vadállat. Gonoszra képes, sokkal inkább, mint az öntudatlan lények. Urunk, érthetetlen számunkra a bűnesetnek ez a súlyos következménye. Ilyenkor döbbenünk rá arra, hogy milyen veszélyes játék, mikor a bűnnel kacérkodunk. Könyörülj rajtunk, Urunk, és óvj meg minket mindenféle ferde tanítástól, mindenféle hamis úttól, és tarts meg minket a veled kötött szövetség keretein belül, a te szereteted uralma alatt. Fordíts szívünket teljesen a világ világossága felé, hogy Jézus Krisztusban fölismerjük a te Isten arcodat, és fölismerjük azt az eredeti, bűntől meg nem rontott emberarcot, amit szeretnél kiformálni bennünk. Köszönjük neked hálaadással mindazt, amit eddig elvégeztél életünkben. Köszönjük neked az elmúlt hét ajándékait, az ifjúsági tábor áldásait. Köszönjük azokat a kedves fiatalokat, akik nyitott szívvel figyelték a te üzenetedet, örültek a közösség teremtő isteni hatalmadnak, annak a szeretetnek, amit szétárasztottál a kis közösségben. Urunk, áldj meg mindnyájunkat, hogy a hétköznapokban tudjon megmutatkozni életünkben a te jelenléte. munkánk legyen imádság. Az imádságunk legyen komoly munka. Hadd legyen így megszentelődve a te neved a mi hétköznapjainkban. Urunk, könyörű rajtunk, hogy kilépve innen a szent helyről, ne zúduljon rejánk a világ szennye. Hadd tudjunk tiszták maradni odakint is. Hadd tudjon Isten tisztelt lenni a hétköznapi munkánk is. Hadd tudjunk szentségben járni, kéz a kézben egymással, házastársakként, szülők gyermekekkel, baráttal, munkatárs munkatársal, hogy minden emberi kapcsolatban ott legyen a te lelked. Köszönjük neked, hogy rád bízhatjuk a betegeket, a szenvedőket. Köszönjük, hogy hordozod a próba alatt levőket. Tanítgatod őket felismerni a próbák mélyén is a te jelenlétedet. Imádkozunk, Urunk, a magányosokért, az árvákért, az özvegyekért. Légy társuk, erősítőjük, tanácsadójuk. Köszönjük, hogy hordozol minket, megáldod nyári időszakunkat, a szabadságok idejét. Legyen lelki, testi pihenésben részük mindazoknak, akik elmennek szabadságra, hogy gyönyörködjenek a te teremtett világot csodáiban, és eljussanak a Teremtő Isten imádatához is. Köszönjük, Atyánk, hogy Jézusért kész vagy most is elfogadni szívünk háláját, és most következő csendes könyörgésünket is. Amen. Áldott légy, Urunk, hogy elfogadod szívünk csendes könyörgését is. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretett szolgálati perselyben ma is külön adományokat fogadunk el a hátszegi Parányi gyülekezet anyagi támogatások céljából. Sokan tudják, a testvérek közül Bódis Miklós testvérünk egészsége nem engedi meg, hogy most gyakran járjon evangelizálni. Eddig az evangelizációs szolgálatok rendjén sok gyülekezet anyagilag támogatta a hátszegi gyülekezetet, hogy ő tudja fölvenni ott a fizetését, és most ez hónapokra kiesik, és ezért is szeretnénk támogatni anyagilag a hátszegi gyülekezetet, hogy a család anyagilag tudjon létezni. Testvérek, kegyelettel emlékszik a család özvegy diószegi Józsefnére, aki ez év májusában telt 30 éve távozott a család és gyülekezet köréből. Emlékeznek Reja lánya, menye, veje, unokái és dédunokái. Imádkozó szeretettel kérjük Isten lelkének további erősítését az emlékező testvérek számára. Örömmel jelentem, hogy a ránk következő szombaton, július 26-án, 12 órakor esküvő lesz a templomunkban, amikor Balázs Sándor, Összevitulói utca 103 alatt lakó, 34 éves fiatal ember feleségül veszi Kovácsiú Gyorgyéta Mihályélát, ortodox vallású 32 éves hajadont. Isten lelke tegye áldotta az ő megkötendő házasságukat. Még lehet jelentkezni a bucsini házaspári táborra, augusztus 11-18 között lesz. 230 lejbe kerül fejenként ez az egyhetes táborozás, ebben minden benne van, szállás és teljes ellátás. Fiatal házasok bibliórája nyári szezonban is zajlik, ne felejtsék el, fiatal házasaink, szerd este 7-re várjuk fiatal házas testvéreinket erre az alkalomra. És pedig énekeljük tovább, testvéreim, a megkezdett 458. ének második és harmadik versei. 458-as ének második és harmadik versét énekeljük, a második így kezdődik. Ne félj tehát, kicsiny csapat, ha rád felleg borul. Testvérek, valljuk meg együtt a hitünket Heidelbergi kártyánk alapján. Életemben és halálomban egyetlen vigasztalásom, hogy mind testestül, mind lelkestül, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltómnak, a Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegette. Engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálni. Azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva énekeljük, testvéreim, a 90. Zsoltár első versét. Fennálló énekünk. Te benned bíztunk elejétől fogva. Egyetek a kegyelemben és a mi Urunknak és megtartó Krisztusunknak ismeretében. Övé legyen a dicsőség örökkön örökké. Amen.